Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az évközi 6. vasárnapon vagyunk, és abban a ritka helyzetben vagyunk, hogy a mai evangéliumi szakasz a múlt hetit folytatja közvetlenül, és az is folytatta az előtt valót. Szokatlan ez a liturgiában, és vannak buktatói is, a könyvek ugye nem folyamatosan közlik többnyire Jézus evangéliumi működését, hanem kiemelt részleteket. Itt viszont ezek egymásba kapcsolódnak, és ahhoz nagyon nagy ügyesség kell, hogy ezt észrevegyük, de nélkülük egyenként nem tudnánk egészen helyeset magyarázni vagy érteni a szöveget. A mai evangéliumi szakasz a kismisekönyvben vagy az Adorémusban azzal kezdődik, hogy abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ez nincs benne a Bibliában, és rosszul tették bele ezekbe a könyvekbe, mert Jézus a hegyi beszédben így kezd beszélni, a Biblia így szól, a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát, így tanította őket. A tömeg és a tanítványok két csoportot alkotnak. A tömeg hatalmas. Az egész szövegnek a része a végén ez, hogy majd azt mondja a beszéd végén, Jézus befejezte ezeket a beszédeket a nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Hát itt külön van a tömeg, és külön van a tanítványok csapata. Jézus meghittemben beszél a tanítványaival, amikor egyedül van velük. De most hozzájuk fordul, és mégis úgy beszél, hogy a tömeg is hallja azt, amit nekik mond. Ezt el kell képzelni, hogy van 11 tanítványa, vagy 8-10 tanítványa, vagy 5-6 tanítványa, és van a tömeg, amely több ezer emberből áll talán, több százból mondjuk. Hát össze kell szednie magát Jézusnak, hogy olyan hangosan tudjon megszólalni, hogy ne csak a tanítványok figyeljenek rá, hanem a tömeg is hallja, amit mond. És nem csak a tanítványok rezonálnak az ő szavára, nem csak nekik szól a tanítása, hanem a tömegnek is. És ezt érzékelnünk kell, mert különben nem tudjuk követni igazán a gondolatmenetét. A mai részlet ebből a hosszú evangélium részből az a 17. verssel kezdődik. Az 5. fejezet 17. versével, és elég hosszú a mai evangélium szöveg, szokatlanul hosszú, a 37. versig tart, tehát 21 verset tartalmaz. Olvasom ezt inkább az evangéliumos könyvről, mint a liturgikus könyvről, mert az könnyebben olvashatóvá teszi a szöveget, de az evangéliumos fordítás pontosabb. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsa közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országába. Aki viszont megtartja és úgy tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták. Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé, aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor az még az úton van vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony, mondom neked, nem szabadulsz ki onnét, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vágyd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válló levelet. Én pedig azt mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasága miatt, okot ad neki a házasságtörésre. És aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör. Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot. Ne esküdjél hamisan, tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az Isten trónusa, se a földre, mert az a lába zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat se tudod fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább, az igen igen, a nem nem, ami ezen felül van a gonosztól való. Idáig tart az evangélium. Eléggé megrendítő, ugye szokatlan ez, hogy Jézus ezt mondja, hogy nem megszüntetni jöttem a törvényt vagy a profétákat, teljessé tenni. Egy szigorúbb rendet hirdet meg, mint amit az Ószövetség meghirdetett. A törvény, a parancsolat, amelyik a Bibliából való, akár a tíz parancsolatból, a tíz parancsolatra ráismerünk itt egy részére, ne törj házasságot, ne ölj. Jézus törvénye szigorúbb. Az Isten nem azért jött el, hogy azt mondja, hogy a bűnösöket is megértéssel kezelem. A bűnösöket az Isten megértéssel kezeli, úgyhogy alkalmat ad neki a bűnbánatra. De nagyon szigorú mértékkel mér az Isten az Új Szövetségben is. Az Új Szövetség, az Isten szeretetéről szóló evangélium, az nem azt jelenti, hogy hát nem olyan nagy baj, hogyha vétkeik terhelnek, az Isten könnyen megbocsát. Az Isten megbocsát akkor, hogyha bűnbánatot tart az ember. És ez nagy dolog, hogy megbocsát, őszintén, komolyan bocsát meg. De azért nem azt mondja az embernek, hogy nehéz dolgot nem kívánok tőled. Azt mondja, hogy ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, nincsen az egész tested a kárhozatra jusson. Ezek már szinte kiélezett példák, érteni kell őket. Jézus azt mondja, hogy igenis az embernek, az Isten szeretetének a vonzásába került embernek megadatik az a lehetőség, hogy ő kiemelkedjék a bűnből, őszinte bűnbánattal. És ha újra bűnbe esik, akkor komolyan bűnben adott tartani. Nem azt jelenti, hogy kiegyezek, tudom, hogy úgyis megbocsátják, könnyelmű vagyok, elkövetem a bűnöket, majd eljön az ideje a bűnbánatnak is. Ez nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat az azt jelenti, hogy nem akarok többé vétkezni. Lehet, hogy el fogok bukni, és lehet, hogy napról napra visszaeső bűnösként élek, de igazán valóságos bűnbánat az kell, hogy őszinte legyen, és akkor a elbukás is megrázó, kínos. Annak, aki bukdácsol, annak nehezebb a sorsa, mint annak, aki egy szigorú mozdulattal az életét tényleg át tudja lendíteni a bűnnek a kockázatán, vagy a botlásnak a vonzalmán. Benne élünk abban a világban, amiben nem könnyű az Isten szándékának eleget tenni, mert az Isten igényes hozzánk, a szeretete miatt igényes, de a szeretetével föl is emel oda, ahova akar, és nekünk is együtt kell mozdulnunk vele, őszinte bűnbánattal, őszinte komoly kéréssel, segíts Uram, hogy el ne vesszek, akkor segít. De ezt nem lehet visszaélésre használni, hogy úgy is tudom, megbocsátja, és akkor elkövetem, majd eljön, és eltörli. A Jézus megbocsátása az őszinte és hatalmas, és a bukdácsoló embert is kisegíti a bukdácsolásából, de csak akkor segíti ki, és az segíti ki, aki komolyan akar úrrá lenni a gyöngeségén, és komolyan akar szabadulni a gonosznak a vonzásától, ami esetleg nem egy életet meghatározó mozdulatból áll, hogy kiszabadultam, és azóta már nem is érzem ennek a vonzását, hanem hogy küzdelemben élek, és őszintén akarok jobbá lenni, és őszintén igyekszem a Krisztus mércéjével mérni a életemet, és rátámaszkodom az ő kegyelmére, ami kegyelem nem csak azt jelenti, hogy megbocsátja, és akkor, hát ha legközelebb újra vétkezem, akkor legközelebb újra elmegyek gyóni, és megint megbocsátja. Hanem az azt jelenti, a megbocsátás, az nem csak azt jelenti, hogy elnézi azt, ami történt, hanem azt is jelenti, hogy újjá szítja az embernek a jó iránti vágyát, a megújulásra irányuló őszinte igyekezetét. Az Isten úgy bocsát meg, hogy segít abban, hogy az akaratának a lendületével igazán akarjuk azt, amit ő faragni akar belőlünk. Nem alkuszik meg az Isten, amikor a szeretetével magához emel. Tehát valahogy ezekről szól ez a mai evangélium. Azt hallottátok, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el. És ez is megrázó, ez a nagyon szigorú kép, amivel Jézus ezt tovább építi. A jobb szemed megbotránkoztat, vájt ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ez persze nem a megújulásnak a tényleges gyakorlata, hogy ettől jobb lesz, mert félszemmel is, vakon is lehet vétkezni, de ezek a szemléletes példák azt mondják, hogy igenis azt várja tőlünk az Isten, és ebben segít is a kegyelmével. A kegyelme nem csak abból áll, hogy megbocsátja nekünk, amit vétettünk, hanem abból, hogy segít, hogy a jó őszintén fölül kerekedjék bennünk, fölébe kerekedjék a rossz vonzásának, és az teljesen kiszabadítson bennünket. A megtisztulásunk az nem egy külső mosakodás, hanem egy belső átalakulás, megtisztulás, és a szabadulás jelent igazán a rossznak a hatalmából. Nem csak azt jelenti, hogy megbocsátom, és nem büntetlek érte, hanem azt jelenti, hogy megbocsátom, és segítelek téged. A kegyelem segítőke jelen, az nem csak azt jelenti, hogy a büntetést elengedem, hanem azt jelenti, hogy segítek abban, hogy őszintén megújulj, egészen valóságosan megtagadd a rossznak a hatalmát, és kiszabadulj tőle. Az Isten nem feltételekhez köti a maga szeretetét, ahhoz a feltételhez köti, hogy őszintén igyekezzünk, őszintén akarjunk szabadulni a rossztól, hogy valóságosan éljük át annak a szégyenét, a belső szégyenét, a gyöngeségünket, és valóságosan éljük át a bizalmat, amivel ő bele kapaszkodunk, és ne visszaéljünk azzal, hogy könnyen megbocsát, legfeljebb újra elmegyek, meggyónom, és akkor majd minden el lesz intézve, hanem küzdelmek és belső bukások között is tudjak igazán fölállni, és igazán élni a kegyelemmel, ami nem csak azt jelenti, hogy én megbocsátok, mert szeretlek, hanem hogy én valóságosan segítek neked abban, hogy legyőzd magadban a rossznak a hatalmát. Az Isten ezt a szabadságharcunkat, ami a rossz vonzásából kiszabadít, ezt segíti a kegyelmével. Nem csak megbocsátást jelent a kegyelme, hanem segítséget is. Erről szólt tulajdonképpen a mai evangélium. És ezt érdemes nagyon komolyan meggondolni belőle, hogy ne akarjuk becsapni önmagunkat, amikor az Istenben bízunk, de ugyanakkor ne is veszítsük a bizalmunkat abban, hogy az Isten kegyelme az csak ugyan segít. Nem csak megbocsát, nem csak felejt az Isten, hogy az elkövetett bűneinket lemossa rólunk, hanem alakít bennünket, hogy összeszedjük magunkat, és igazán emberré legyünk, és a bűnnek a rabságából valóságosan szabaduljunk. Nem csak azért, mert megbocsátottak nekünk, és akkor vígan vétkezünk tovább, hanem mert igazán komolyan vettük a bocsánatát, és együttműködünk vele, és együttműködik velünk a megtisztulásban. Hát ezekre gondolunk ma, és így kérjük Isten kegyelmét, ismerjen a magáénak, segítsen tökéletlenségeink, botorkálásaink között, és ezt a belső küzdelmet, amiben az életünk magára lel, vagy Istenre rátalál igazán, ezt vezesse bennünk segítségével, irgalmával, szeretetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!